Az a kérdés merült fel, hogy egy keresztény ember hogyan kellene viszonyuljon a választásokhoz? Mi a helyes keresztény viszonyulás a választásokhoz? Mert úgy néz ki, hogy itt nem csak A és B opcióban, vagy pedig mit tudom én, de fel van a Fidesz, meg a Tisza, meg ottan a Mi Hazánk, meg a társai. Tehát nem csak ezek az opciók vannak, hanem azt láthatom, hogy van egy olyan opció is, amire nem is gondoltam mostanig. És ez az opció az nem más, mint a passzivitás. Tehát az, hogy engemet a választások nem érdekelnek. És ezért gondoltam, hogy fontos lenne beszélni erről a témáról, hogy egy keresztény ember hogyan kéne viszonyuljon a magyarországi választásokhoz. És ahhoz, hogy ezt a kérdést érdemben megválaszoljuk, fontos leszögeznünk azt, hogy mit jelent az a szó, hogy keresztény. Tehát ki a keresztény? Kik a keresztények? Mit takar az a szó, az a fogalom, hogy keresztény? És hogy ne komplikáljuk túlságosan el a témát, egyszerűen mondom, a keresztény azt jelenti, hogy Krisztust követő. Krisztust követő. Tehát nyilván megismerte valamelyest a Krisztust, kapott valamiféle meggyőződést felőle, az ő létezése felől, az ő szavai felől, és úgy döntött, hogy őt kívánna követni. Tehát a keresztény az a Krisztust követő. Keresztény nem az, aki templomba jár. Tehát én nem mondom azt, hogy a kettő egyértelműen kizárja egymást, mert merem remélni azt, hogy a templomban is vannak olyan Krisztust követők, akik valóságosan ragaszkodnak hozzá. Meg a gyülekezetekben is vannak olyan Krisztust követők, akik valóságosan ragaszkodnak Krisztushoz. Tehát én ezt kívánom remélni, merem remélni. Tehát a Krisztust követő az, aki ugye, ismeri Istennek a kijelentéseit, és meggyőződése, hogy azok életre visznek. Fontos azt megszívlelni, fontos azt szerint élni. És a kérdés az, hogy az, aki keresztény, tehát Krisztust követő, tehát ismerő, ismeri őt valamelyest, és kívánja követni őt, mi az ő helyes viszonyulása a Magyarországon soron következő választásokhoz, tehát április 12-én, vagy nem tudom, hányikán lesznek a választások, elvileg Magyarországon. És mint mondtam, nagy meglepetésemre egy olyan opció is felmerült, amire én korábban nem gondoltam. És ez nem más, mint a passzivitás. Ez az úgynevezett, idézőjelben mondom, leszarom tabletta. Ugye bevettem a leszarom tablettát, és engemet nem érdekel. És ezért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről a dologról, és hát remélem, hogy nem csak nekem lesz ehhez hozzáfűzni valóm, hanem talán Kingának is, vagy ha Tibor bejön, akkor neki is. De nekem bőségesen jöttek megértéseim és kijelentéseim arról, hogy hogyan kéne egy keresztény ember viszonyuljon ehhez a kérdéshez. Előre bocsájtom azt, hogy én nem mondhatom meg senkinek, hogy mit csináljon. Nem is fogom megmondani, hogy mit csináljon. Mindenki azt csinál, amit akar. És mindenki az ő hitének mértéke szerint fog dönteni ebben a kérdésben. Mindazonáltal én el szeretném mondani azt, hogy mi az, amit én láthatok a választásokról, és arról, hogy hogyan kéne Isten gyermeke, tehát aki valóságosan Isten gyermeke lett azáltal, hogy megismerte a Krisztus beszédét is, megtapasztalta az újjászületést, tehát érzi azt, hogy Isten formálja az ő lelkét, és beszél hozzá, meg tanítja őt, egy ilyen ember hogyan kéne viszonyuljon a választások kérdéséhez. Kaptam egy érdekes kommentet, ez a komment valamelyest provokáció is, és őszintén mondom, hogy én hálás vagyok ezért a kommentért. Meggyőződésem az ember, nem hiszem, hogy rossz szándéka írta, lehet, hogy van egy kis, mit tudom én, elmarasztalás benne, vagy gúny a dologban, de fel fogom olvasni a kommentet, és abból fogok én kiindulni, hogy megnézzük, hogy mi a helyes viszonyulás egy Istent követő, Istent félő embernek a választásokhoz. Azt írja valaki, egy Facebookos kiíráshoz, hogy ez most vicc, vagy komolyan gondoltad, hogy ezt a demagóg, vagy komolyan gondoltad ezt a demagóg gondolatot. Az idézet arról szól, hogy ne válasz embert Isten helyett, de akkor is választasz, amikor nem az egyik, hanem a másik boltba mész. Ha nem ilyen, hanem olyan zenét hallgatsz. Ha ebben a mesterben bízol jobban, nem a másikban. Ennyi erővel azt is mondhatnád, hogy ne választatok visszerelőt, mert aki Istenben bízik, annak megjavítja az Úr a hidrofóriát, magyarul a vízpumpáját. Ez a komment. És az idézet, amire reflektált a fiatalember, az az, amit többször én is felhoztam, és felszoktunk hozni bizonságtevőkül, ami arról szól, hogy nem jó emberekben bízni, nem jó embereket követni. Tehát Jeremiás próféta könyve 17. rész, 5. és 8. bekezdése közötti rész. Ezt mondja az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában. Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie. Lombja mindig zöldelni fog. Szárasság idején sem kell aggódnia. Akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Tehát Jeremiás próféta azt mondja, Jeremiás próféta által az Úr Isten mondja azt, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki emberi értelemben bízik, emberi erőben, emberi összefogásban bízik, és Istentől elfordul az ő szíve. És ezt írta egy kedves, remélem nem veszi rossz néven, hogyha azt mondom, hogy barátom, noha nem beszéltem sosem vele, de látom, hogy bizonságtevő, ő is megosztja az Istentől kapott bizonságait, úgy hívják, hogy Juhász Gellért. Ő azt írta a Facebookon, hogy ne tévedjetek, Jézust követő és embereket követő ember létezik csak. Tehát Jézust követő és embereket követő ember létezik. A Jézust követő nem megy szavazni, mert nem emberekben bízik, hanem a Teremtő Istenben. Aki embereket követ, meg azt csinál, amit akar. És ez fordítva is igaz. Aki elmegy szavazni, nem is akarja követni Jézust. És nem is Istenben bízik, hanem halandókban. És ehhez írta ezt az idézetet Jeremiástól. És erre jött az a komment. Én ezt megosztottam, úgy, ahogy írta Gellért, megosztottam a kiáltól szón, és erre jött az a komment, hogy annyi erővel azt is mondta, hogy nem hívunk vízszerelőt, mert aki az Úrban bízik, annak majd Isten megjavítja a vízpumpáját. A kérdés az, hogy a választások kérdése és a vízpumpa kérdése, vagy az, hogy hívok egy szerelőt, mert szüksége van egy segítségre, az mennyire összehasonlítható, mennyire tehát mennyire jogos ez a komment, mennyire jó a példa, vagy mennyire jó az érv, mennyire erős ez az érv. Még egyszer felolvasom. Azt mondja, hogy amit írt ez az úriember, Juhász Gellért, azt mondja, ez most vicc, vagy komolyan gondoltad ezt a demagóg gondolatot. Az idézet arról szól, hogy ne válasz embert Isten helyett. Valóban így van. Ne válasz embert, jól mondja. A kommentelő jól mondja. Az idézet arról szól, hogy ne válasz embert Isten helyett. De akkor is választasz, amikor nem az egyik, hanem a másik boltba mész. Ha nem ilyen, hanem olyan zenét hallgatsz. Ha ebben a mesterben bízol jobban, nem a másikban. Ennyi erővel azt is mondhatnád, hogy ne válasszatok visszerelőt, mert aki Istenben bízik, annak megjavítja az Úr a hidrofóriát, a vízpumpáját. Én azt mondom, hogy ezek a dolgok, ezek a hétköznapi példák nem hasonlíthatók össze, nem helyezhetők párhuzamba a választásokkal. Tehát aki nem megy szavazni, vagy nem megy választani, az még nyugodtan igényelheti a vízszerelő szolgáltatását. Ugyanis a vízszerelő megjavítja a vizet, vagy a vízvezetéket, vagy a gázvezetéket, hogy legyen gáz. Hogyha nem volt elég gáz az embernek az életében, akkor legyen gáz bőségesen. Ugye ez a gázszerelő ezt megteheti, akinek füle van, hallja. Azon kívül a gázszerelő nem fog beleszólni az embernek az életébe. A gázszerelő nem fog dönteni olyan kérdésekben, például helyette, hogy kötelezője az oltás, vagy nem kötelező, vagy oltás nélkül kimehetsz az utcára, vagy bemehetsz egy közösségbe, vagy bemehetsz, elmehetsz valahova, átlépheted az ország határait, és így tovább, és így tovább. Tehát sem a vízszerelő, sem a boltos, sem a patikus nem fog dönteni ilyen kérdésben. Ezzel szemben, akikre mostan szavazni fog Magyarország, a magyar nemzet, képviselők, miniszterek, miniszterelnök, és így tovább, pártok, ők dönteni fognak létfontosságú, életbe vágóan fontos kérdésekben, és helyettet fognak dönteni ember. Helyettet fognak dönteni. Tehát én nem neheztelem erre a srácra, ismerem őt személyesen, és úgy merem remélni, hogy azért mégsem, tehát ő sem gonoszsággal írja a kommentet, még ha nem is értünk egyet dolgokban, nem gonoszsággal írja. Tehát a lényeg az, hogy egy képviselő, vagy akár egy polgármester is, vagy egy politikus dönt életbe vágóan fontos kérdésekben, amelyekben az embernek miután szavazott, figyelem, tehát miután szavazott valaki, miután ő úgy gondolta, hogy valakit felhatalmaz, én a szavazásommal valakit felhatalmazok, hogy döntsön helyettem, uralkodjon fölöttem. A szavazás erről szól, emberek. A szavazás arról szól, hogy én valakit feljogosítok, hogy gondolkodjon, fontos kérésekben gondolkodjon, és döntsön helyettem. Erről szól a szavazás, a választások. És ugyanígy, aki megismerhette Isten kegyelmét, az Úr Jézus szavai által, az ő cselekedetei által, a Biblia által, vagy kapott Istentől bármilyen fajta látást, meg megértést, ő is ezt cselekedte. Tehát én, amit most Magyarországon a legtöbb ember, magyar polgár cselekedni fog április 12-én, én ezt megtettem, de Istennel szemben, az Úr Jézussal szemben. Tehát úgy, ahogy a magyar ember felhatalmaz egy embert a közösségben, egy polgármestert, egy képviselőt, egy minisztert, hogy gondolkodjon és döntsön helyette, én ezt tettem a mindenható Istennel. Azt hiszem, hogy ha többet, semmit nem mondanék erről a témáról, ez is bőségesen, elégséges kéne legyen ahhoz, hogy aki hallja ezt a felvételt, tudjon mérlegelni ezt a kérdést, hogy ő akarja-e, hogy egy másik ember döntsön helyette, életbevágóan fontos kérdésekben, mint például, ahogy történt ugye a COVID idején, ugye az oltás igazolás, meg oltás, meg beoltás, meg hiszünk, meg közösen megegyezzük azt, hogy hiszünk ebben a vírusban, és mindenki maszkot tesz, és mindenki azt csinálja, amit mond neki a polgármester, amit mondanak a rendőrök, és amit mondanak a mondjam azt a kormány emberei. Tehát bárki eldöntheti az eddig elhangzottak alapján is, hogy akarja-e azt, hogy egy másik ember döntsön helyette, életbe vágóan fontos kérdésekben. És emlékezzünk vissza, a COVID-ban mi történt. A legtöbb polgármester ugyanazt az álláspontot, nem tudom, hogy mennyire álláspont, ez inkább eséspont volt. Esés, meg ülés, meg fekvéspont volt emberek, ez nem álláspont volt, amit a világ képviselt, amit a pápa képviselt. A legtöbb polgármester, a legtöbb vezető, a legtöbb pap, a legtöbb gyülekezeti vezető, pásztor, lelkész ugyanazt az álláspontot képviselte, és az történt konkrétan, hogy most már nyilvánvaló az, hogy sok embernek okozta a halálát a vakcina. Tehát ez történt annak következtében, hogy sokan embereket, polgármestereket, vallási vezetőket hatalmaztak fel arra, hogy gondolkozzanak és létfontosságú kérdésekben döntsenek helyettük, sokan az életükkel fizettek. Erről én már sokat beszéltem, és ha Isten úgy adja, akkor aztán is fogok beszélni. És úgy érzem, fontos erre emlékezni, mert hogyha valaki nem tanul az ő hibájából, aki nem tanul a történelemből, az ugye a saját nyomorúságából kell majd tanuljon, hogy egyáltalán lesz még lehetősége tanulni. Tehát semmiképpen sem összehasonlítható a választások kérdése, a szavazás kérdése azzal, hogy az ember melyik boltban megy vásárolni, vagy melyik szerelőt hívja, melyik mesterembert hívja, hogy megjavítsa a vízvezetéket, vagy pedig a gázvezetéket. Úgy igazából most úgy gondolom, hogy egy kicsit ironikusan fogalmazva, hogy a magyarság most a gázvezetőkről fog szavazni, hogy kik fogják majd bevezetni az ő házukba a gázt. A gázt emberek. A szó, hogy mondjam, átvitt értelmében, ugye a gáz azt jelenti, hogy baj van, bajok vannak. Tehát mostan szavazunk a gázszerelőkről, a vízgázszerelők, inkább a gázszerelőkről, hogy a gáz ki fogja majd bevezetni az életünkbe, a házunkba. Orbán Viktor, vagy Magyar Péter, vagy valamelyik másik karakter. És akkor most felhoznék egy másik érvet is, hogy lássátok, hogy mennyire nem jó a példa, tehát az, hogy most akkor visszaelő, vagy pedig képviselő, vagy miniszter. Tehát a kettőt nem lehet összehasonlítani, a két kérdést. Aki olvasta a Bibliát, de hogy igazából Biblia ismeret nélkül is tudjuk, aki járt valaha templomba, vagy gyülekezetbe, vagy mit tudom én, meg volt keresztelve, azért van valami ismerete arról, hogy a Bibliában Jézust királynak nevezik, a zsidók királya, az élők királya. Azt mondja a Jelenések könyvében, hogy urak ura, királyok királya. Tehát nem hiába van ez így fogalmazva. Teljes meggyőződésem, hogy nem hiába várták úgy Jézust, mint a királyt, a zsidók királyát, ugye? Az igazi királyt, az igazságos királyt. Tehát nem egy olyan jelentelen embert, mint Heródes, meg az apja, amilyen volt. És nem egy olyan jelentelen embert, mint a császárnak a helytartója, Poncius Pilátus, hanem ők igazi királyt vágytak, ahogy mondja a proféta, aki igazságosan fog ítélni, és Isten elküldte a királyt nekik Jézus képében. Csak hogy a király az nem sejem ruhába jött, nem bársonyba, meg aranycipőbe, meg aranyhintóba, mint egy herceg, hanem zsákruhába jött, szegénységbe jött, és zsákruhába, és szegénységbe élte az életét. De ő valóságosan király volt, és ő megmutatta azt, hogy milyen az igazi király, és milyen királyban kéne bízzon a zsidó és a keresztény ahhoz, hogy neki legyen békessége, és élete végén pedig legyen üdvössége. Tehát amennyiben Jézus király, tehát Isten szerint, és ugye pap, meg főpap, a Melkisédek rendje szerint, akkor úgy érzem, hogy ha valaki Jézusra szavaz, mert őt meggyőzte az ő szava, megérintette az ő szava, meg kapott tőle bűnbocsánatot, és kapott megváltást, akkor teljesen biztos, hogy az ember, hogyha már egy királyra szavazott, akkor ő nem fog egy másik királyra is szavazni. Most én elmondom röviden a történetemet, hogy jártam a magyar állampolgársági kérelmemmel, mert én is megszívleltem, hogy akkor most már végre legyek magyar, mert apám, nagyapám amúgy is ugye magyar hadseregben harcolt, tiszt volt, tisztiorvos volt, tüdőlővése jött haza a háborúból. Azért harcolt, hogy az ő gyermekei, meg unokái magyar világban élhessenek, és ez nem sikerült. Kaptam magyar igazolványt, az nem ért semmit jóformán. És akkor ugye nagyjából már mindenki magyar lett körülöttem, és akkor mondtam, hogy hát akkor én is inkább az útlevélét akartam volna magyar lenni, hogy akkor ne 5 évre legyen nekem útlevelem, hanem 10 évre. És akkor, amikor jöttek a papírok, ugye a dokumentáció, meg minden szerződés a magyar állammal, ugye, hogy én is alá kéne írjam, hogy akkor mostantól én is magyar vagyok, akkor nem tudtam ezt megcselekedni. Nem tudtam ezt megcsinálni. És persze mindenki, hát volt az eskü szövege, meg ilyen különböző himnuszok, meg minden, és éreztem, hogy ez nekem ez idegen, teljesen idegen, és amikor a konzula a nevemet szólította, akkor mondtam, hogy ne haragudjál, nem tudom átvenni. Elnézést kérek a kényelmetlenségét, nem tudom átvenni a dokumentációt, meggondoltam magamat, már nem akarok magyar lenni. úgy, ahogy azt ti nekem azt ajánljátok és javasoljátok, azt nem tudom én elfogadni. Az esküt sem tudtam elmondani, és kérdezte, hogy miért, hát nagyon zavarban volt. Mert az ünnepet teljesen szét-szét bombáztam ezzel, tehát ilyen nem történt még soha. Csíkszeredában a konzulátuson ilyen sosem történt, hogy valaki ne fogadja el az okmányokat, akkor mostantól ő is magyar polgár. És mondtam, hogy nyugodtan csináld végig ezt a műsort, és utána aztán, hogyha kíváncsiak vagyok, akkor elmondom nektek, hogy mi történt velem, miközben folyt a himnusz, meg ez a érdekes dolog, ugye, és miért nem tudtam elmondani az esküt. És akkor elmondtam neki végén, és többieknek is, akik erre kíváncsiak voltak, hogy én azért nem tudtam elmondani az esküt, mert nekem eszembe jutott, hogy én annak idején, akaratom ellenére én is román honvéd lettem. Nem akartam, mint egy kényszerzubbonyt, úgymond ezt rám dobták, és ott engemet feleskedtek a román hazára, hogy akár az életem árán is megvédem a román hazát. És most engemet fel akartok esketni a magyar hazára is, hogy akár az életem árán is megvédem a magyar hazát, ugye, hogy az életemmel szolgálni fogom. És mondom, hogyha netán kitör egy háború, és netán a kettő nem egy oldalon lesz, akkor én kit fogok védeni, vagy melyiket fogom lőni, vagy ugye én őrségparancsnok voltam a katonaságnál, hol leszek őrségparancsnok? Magyarországon, vagy Romániában, vagy mondom, ez egy kicsit ilyen amnéziás állapot lenne számomra. Nem mint, hogyha én hinnék ebben az egész hadviselésben, fizikai hadviselésben, és nem akarnék én sem egyik oldalon, sem a másik oldalon harcolni. De mondom, hogy ugye itt akkora magyarkodás folyik itt Székelyföldön és Erdélyben, és ugye Magyarországról ez mesterségesen van gerjesztve, mint propaganda. És mondtam a konzulnak, ne ragudjál, de amióta ti itten Csíkszeredában magyarkodtok, minél jobban magyarkodtok ti, annál jobban románkodnak a románok. Tehát azután, hogy ugye Csíkszeredában, meg itten Székelyföldön mi úgymond, tehát nagyon akarunk magyarok lenni, tehát magyarabbak akarunk lenni, mint a pestiek. Azóta tényleg egy ilyen konfliktus kezdett kiéleződni a magyarok és a románok között. Egy már majdnem egy elfelejtett konfliktus. Tehát ilyen román hadsereg a főtéren Csíkszeredában végigvonult tankokkal, meg mindennel, hogy mutassák meg, hogy azért mégiscsak román földön vagytok, kedves székelyek. Mondom, hogyha netán valami konfliktus, valós konfliktus kirobban, egy háború, és nem veszünk egy oldalon, akkor ti szépen hazaszaladtok, mint a porosseggű malac Csíkszeredából, és mi maradunk a bajjal. Pontosan, mint ahogy már korábban is megtörtént ez néhány alkalommal. Ti szépen hazamentek, mostanig volt ugye a tűznek a szítása és a gerjesztése, de hogyha komoly helyzet lesz, akkor ti el fogtok futni, és mi maradunk a bajjal. Mi eddig is a románok között éltünk, és ezután is a románok között kell éljünk, és nekünk egyáltalán nem mindegy, hogy fogunk élni mi a románok között, mint ellenségek, vagy pedig mint szomszédok, hogy hát egymást megtűrjük, még hogyha nem is szeretjük egymást. Na hát ezt miért mondtam el, emberek? Azért, mert én ott, amikor esküdnöm kellett volna, én nem tudtam az esküt elmondani, mert eszembe jutatta nekem Isten, hogy én földi értelemben, testi értelemben, én már egy esküt kimondtam, mert nem tudtam, gyermek voltam, fiatal voltam, nem tudtam, 20 éves voltam, nem tudtam, hogy mit csinálok is. Kimondtam az esküt, hogy igen, hát lehet, hogy igazából nem mondtam ki, mert nem akartam én kimondani, de mindegy. Itt a lényeg az, emberek, hogy nem lehet egy szívvel két hazát szolgálni. Érthető? Tehát most tegyük fel, hogyha én hazafi vagyok, itt a földön, tehát földi értelemben, hogyha én hazafi vagyok, akkor az én szívemmel én nem szolgálhatok két urat. Nem szolgálhatom a magyar miniszterelnököt és a román elnököt egyszerre. Tehát én földi értelemben felesküdtem a román hazára, mert ugye így történt. És elvileg én igazából testi értelemben nem vagyok szabad, mert a törvények szerint, ha kitör egy háború, engemet úgy nevez a román állam, hogy soldat de rezerva, tehát militár de rezerva, azt hiszem jól mondom, talán jól mondom. Tehát én tartalékos katona vagyok. Tehát én nem megszabadultam a katonaságtól, hanem engemet, amikor leszereltem, elvileg tehát átléptem tartalékos üzemmódba, ami azt jelenti, hogyha történik valami probléma, egy háborúskodás vagy valami, akkor engemet behívhatnak katonának. Az, hogy én majd fogok-e fegyvert fogni, vagy szakács leszek, vagy sepregető, vagy mit tudom én, az egy teljesen más kérdés. Hogy mit tudom, fogok-e menni, vagy mit fogok ottan majd csinálni, hogy mivel fogok, lehet, hogy egyszerűen csak bekötözöm a társaim sebeit, hogyha háború tört ki, vagy valami ilyesmi. Én nem szívesen fognék fegyvert, és nem akarnék senkit sem megölni. Tehát lehet, hogy nem élnék a puskaporos megoldásokkal. Akkor sem, hogyha behívnának. De csak azt akarom mondani, hogy én test szerint, törvény szerint, én kötelességgel tartozom, vagyis felelősséggel, kötelességgel és hűséggel tartozom a román hazának. Mert Erdély ország Romániában van egyelőre, Székelyföld úgy szintén. És hogyha én felesködnék mind a két hazára, már pedig könnyen megtörténhet az, ami korábban megtörtént, hogy a kettő nem lesz egy oldalon, hát akkor én kit fogok lőni? Ha fegyvert fognék, akkor kit lőnnék emberek? Na, itt a lényeg az, hogy egy szívvel, hogyha valaki hazafi akar lenni, egy szívvel két hazát nem szolgálhat. És én most lelkiértelemben mondom, lelkiértelemben én hazafi szeretnék lenni, hazafia szeretnék lenni, és az én hazám nem a föld. Én elmondtam a konzulnak is. Mondom, hogy én sok sérelmet szenvedtem. Azáltal, hogy én magyarnak voltam nevelve, de mégis Romániában hazátlan voltam, azt mondták a románok, hogy bozgor vagyok, tehát hazátlan vagyok. Magyarországon meg olyan is hallottam, hogy olá vagyok, tehát leoláhoztak. Amikor a magyarok szavaztak először, hogy lehetünk-e akkor mi hivatalosan is magyarok, magyar névvel, meg magyar anyanyelvvel, azt szavazták, hogy nem. Tehát azért mi elég sok sérelmet szereztünk, és ezt nem szeretném felrólni senkinek. Ezt nem úgy mondom. Elmondom, mint tényt. És egyfajta ilyen skizofrén állapotba kerültem, hogy akkor, most akkor én mi vagyok én? Így mondtam a konzulnak, neki is ilyen meséltem. Mondom, mi vagyok én? Tehát Romániában engem feleskedtek, most újból fel akarnak esketni a magyarok is, de korábban nem lehettem magyar, Romániában hazátlanak neveztek, Magyarországon meg románnak neveztek, meg olának neveztek, akkor mi vagyok én? És elmondtam a konzulnak, hogy én úgy jártam, hogy ez a skizofrén állapot engemet arra készített, hogy én megkeressem azt az identitást, ami független a két államtól, a magyar államtól és a román államtól. És az Úristen volt olyan kegyelmes hozzám, hogy ő nekem megmutatta, hogy én ki vagyok Jézus Krisztusban, hogy én hiába vagyok román, vagy magyar, vagy székely, ha olyan ember nem vagyok, amilyennek engemet Isten elképzelt és megteremtett, akkor én nem érek semmit azzal, hogy magyar vagyok, vagy román vagyok. És így mondom nektek köszönhetően, az, hogy a magyarok románnak neveztek, és a románok meg hazátlanak neveztek, annak köszönhetően én megkaptam az igazi identitásomat Krisztusban. Isten gyermeke vagyok. Ezt elmondtam a konzulnak, az ő barátainak. Elfogadták, írtam egy ilyen magyarul, székelyül deklarációt, nyilatkozatot, amiben megindokoltam, hogy miért nem fogadtam el az okmányokat Magyarország, a magyar állam részéről. És ugyanezt leírtam Magyarországnak is. Most minden kedves magyar állampolgár, és főképp a keresztényekhez beszélek, akik azt mondják, hogy ők keresztények, vagy netán Krisztust követők, felteszem a kérdést, ha te már szavaztál egyszer a királyra, már pedig a királyt nem váltják le. Még földi értelemben sem váltják le a királyt. Nem nagyon szavaznak. A király az addig király, amíg meghal. Jézus pedig nem hal meg. Ő nem fog meghalni. Még egyszer meghal, teste meghal, de feltámad. Még egyszer nem fog meghalni. És ha életemben én hoztam egy olyan döntést, hogy szavazok a királyra, aki örök életű, és akit én felhatalmaztam arra, hogy legyen úr fölöttem, én hogyan hatalmazzak fel egy gyarló embert, egy istentelen embert, egy bűnös embert, hogy döntsön helyettem ilyen fontos kérdésekben, mint hogy például felszem a vakcinát, vagy ezt csinálom-e, vagy arra szavazok-e, meg ilyenek. Hangsúlyozom, mindenki úgy dönt, ahogy akar. Mindenki azt csinál, amit akar, egészen pontosan mindenki azt csinál, amit az ő hite lehetővé tesz számára. Én elmondtam azt, hogy én hogyan döntöttem. Ezelőtt több mint 10 éve rég nem voltam szavazni. Nem szavaztam sem polgármesterre, sem senkire. Miért? Azért, mert nincs más Úr fölöttem. Az evangélium lényege az, hogy nincs más Úr fölöttem. Ha én hűséges vagyok az Atyához, az Úr Jézushoz, nincs más Úr fölöttem. Mert azt mondja Isten, hogy Jézus Krisztus urak ura, királyok királya, hogyha én szavazhattam az urak urára, a királyok királyára, aki tökéletes, én hogyan szavazhatnék egy tökéletlen emberre, hogy ő döntsön helyette? Fontos kérdésekben. Magyarországon erről különben beszéltem egy néhány napja, néhány hete talán, hogy törvényes út a vakcinák elkerülésére, vagy valami ilyesmi. Abban elmondhattam, hogy Magyarországon sokan lázadoznak a kötelező vakcina ellen, de jogtalan a lázadás. Azért jogtalan, mert a magyarok közben már korábban sokszor szavaztak, sokszor megerősítették az ő döntésüket, hogy ők emberekben bíznak, hogy politikusok, vallási vezetők, politikai vezetők, meg színészek, meg ilyen nagy emberek dönthetnek helyettük. Hogyha anyuci meg apuci úgy döntöttek, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter hozhat döntéseket az ő nevükben, vagy politikusok meg polgármesterek hozhatnak döntéseket az ő nevükben, akkor ő már nem mondhatja azt, hogy nem oltatja be az ő gyermekét. Mert a politikus meghozta a döntést. A politikus azt a döntést hozta, az Orbán Viktor meg a társai azt a döntést hozták, hogy Magyarországon van kötelező oltás. És aki elmegy szavazni, annak kötelező engedelmeskedni a császárnak, a királynak, a földi királynak, a miniszterelnöknek. Érthető, kedves magyarok, hogy miért van Magyarországon kötelező oltás? Ezért. Ezért, mert az apuka, az anyuka, a magyar polgárok megszavazták, hogy vannak okosabb emberek, mint ők, intelligensebb emberek, mint ők, úgy a politikai, mint a vallási szintéren, akik dönthetnek helyettük az ő nevükben, nagyon fontos kérésekben, mint például a kötelező oltás, a gyermekkori oltások, a gyermekkori keresztség, vagy akár az ilyen járvány esetén ugye kötelező oltás is lehet, mint ahogy eléggé kényszerítve volt az oltás, és ezek az emberek, akikre szavazott a nép, ők dönthetnek, és a nép nem vonhatja vissza. A nép nem vonhatja vissza a döntését, akire szavazott. Aki szavazott most, tegyük fel Magyar Péterre, vagy akármit csinál Magyar Péter, vagy Orbán Viktor, neki 4 éven keresztül kötelessége engedelmeskedni annak a hatalomnak, annak az úrnak, feltéve, ha ő nem kap feloldozást a nagyobb úr által, a Krisztus által, akinek minden hatalom megadatott, az égen, a földön, és a föld alatt egyaránt. Tehát csak akkor vonhatja vissza egy ember, úgymond azt, hogy ő embert hatalmazott fel, emelt maga fölé, hogyha ő megismeri az urak urát, a királyok királyát. Különben nem. Tehát Magyarországnak, a magyar népnek kötelessége engedelmeskedni, ez meg van írva a Bibliában is, kötelessége engedelmeskedni az elöljáróknak. És úgy igazából mindenben. Azonban az Úr Jézus azért jött, hogy az embernek legyen személyes kapcsolata a mindenható Istennel, az urak urával, a királyok királyával. És az Úr, tehát úgy, ahogy sokak fölött most tegyük fel Orbán Viktor úr, vagy Magyar Péter úr lesz, tegyük fel, hogyha kialakulna, már pedig ki fog alakulni egy nemzeti diktatúra Magyarországon, akkor az államfő, vagy pedig a kormányfő, ő az úr, és neki lesz hatalma, hogy döntsön nagyon fontos kérésekben, 10 millió magyar nevében. És ez alól senki nem kivétel. És kötelessége, tehát megvan írva a Sámuel próféta könyvében, hogy a népnek kötelessége engedelmeskedni a királynak, mert ők akartak királyt. Nem tudom, azt én most felolvassam, mert van értelme, felolvassam. A lényeget én már elmondtam, és többször elmondtam. A Sámuel próféta könyvében van ez leírva, lehet, hogy később fel fogom olvasni. Azonban most áttérnék egy másik témára. Úgy gondolom, hogy ez érvekből, amit mondtam mostanig, ez bőségesen elég volna mindenki számára, aki valóságosan Krisztust követő, és ragaszkodik az ő szavához, az ő nevéhez, bőségesen elég volna ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy akkor neki kell-e szavazni, kell-e menni választani, vagy nem kell. De ez, mint mondtam, ez nagy mértékben a hittől függ, a hit mértéke befolyásolja ezt. Akinek kisebb a hite, előbb-utóbb a szavazó urnáknál fogja találni magát. Aki kétfelé sántikál, aki nem hűséges az ő urához, akire ő szavazott x évvel ezelőtt, az előbb-utóbb az urnáknál fogja találni magát, és meg is lesz ő számolva, be lesz számolva a császár seregébe. Nem mondhatja azt, hogy ő nem vesz részt a népszámlásokon, vagy pedig a választásokon. Mert ahhoz, hogy valaki úgymond felmentést kapjon e kötelesség alól, kötelezettség alól, ahhoz ténylegesen szükséges megismernie az urak urát, a királyok királyát, akinek van hatalma felmenteni az ő gyermekét az ilyen kötelezettségek alól. Amivel találkoztam, egy másik nagyon fontos ok és indok arra, hogy erről beszéljek, erről a témáról beszéljek, az, hogy egy kedves barátommal beszéltem, aki eldöntötte, hogy őt a választás témája nem érdekli, és ő nem fog menni szavazni, ez teljesen biztos, legutóbb sem szavazott. Azonban az történt, hogy megkérték, hogy vegyen részt a szavazatok megszámlálásában, és erre igent mondott. Ő sem tudja, hogy miért, de igent mondott. Valaki megkereste őt, és megkérte őt, hogy vegyen részt a szavazatok megszámlálásában, és erre igent mondott. Na ebből mi a tanulság, emberek? Azok után, hogy ez az ember is kegyelmet kapott, megismerte az urak urát, a királyok királyát, nem csak a Bibliából, hanem a személyes életében, a bőrén tapasztalta az urak urának, a királyok királyának a szabadítását, az ő jóságát, az ő gyógyítását, és mégis úgy döntött, hogy segíteni fog, úgymond a szavazatok megszámlálásában, pedig ő nem akarta ezt, mégis ebbe belecsöppent. Hogyha akar, akkor majd ő erről beszélni fog, én biztos nem várom el tőle, nem is távol állni tőlem, hogy valakitől elvárok bármit is, semmit. Aztán majd, hogyha neki összeáll a kép, és teljes lesz a kép, hogy az Úristen miért engedte meg, hogy ő ebbe belekerüljön, miért került ő ebbe bele, ő majd elmondja. Én azt fogom most elmondani, amit mostanig megértettem. Az egyik dolog és legfontosabb dolog az, hogy ő megvallotta, hogy ő közömbös akart lenni a téma iránt. Őt úgymond nem érdekelték a választások, nem akart a választással foglalkozni egyáltalán. A konklúzió az eddigiek alapján az, hogy az ember nem lehet közömbös. Nem lehet közömbös. És Isten minket nem arra hív, hogy közömbösek legyünk a téma iránt, a választások iránt. Hanem, mivel, hogy ő, mint magyar polgár, és aki olyan emberekkel van körülvéve, akik ebben részt vesznek, ebben a dologban részt vesznek, a témában érintett, egészen pontosan a téma őt érintette. Ő bármennyire is akart a témától megszabadulni, a téma utána ment és megkereste őt. A kérdés az, hogy nem jobb lett volna, vagy nem lett volna-e jobb, hogyha a témát ő kereste volna meg. Ha ő keresi meg a témát, és elejét veszi annak, hogy a téma megkeresse őt. Hogyha azokat az embereket, akik őt megkísérthetik azzal, hogy ő ebben a dologban vegyen részt bármilyen módon, ha ő már korábban megkereste volna az embereket, és felvállalta volna azt, hogy mi Istennek az álláspontja, mit mond Isten az ő gyermekeinek a választásokról, hogyha azt ő már korábban felvállalta volna, hogy anyuci, apuci, szomszédok, rokonok, családtagok. Én ebben nem fogok részt venni, mert én már választottam, én már döntöttem. És ha titeket érdekel, akkor ez Istennek az állásfoglalása, hogy az ő gyermeke már szavazott. Az ő gyermeke a szavát nem fogja visszavonni. És azáltal, hogy ő megkereste volna az ő barátait, ismerőseit, akár családtagjait, vagy akár az üzenőfalán, felvállalta volna az, hogy mi az ő álláspontja, az ő állásfoglalása ebben a témában, azáltal egy ilyen falat húzott volna, egy ilyen láthatatlan falat húzott volna saját maga és a külvilág között, amely azt várja, hogy ő is menjen szavazni, és vegyen részt a szavazásokban, hogy adjon az ő lelkéből ennek a jelenségnek, a császárnak. Az Úristen minket nem közömbösségre hív, és nem arra hív, hogy elbújjunk, meg bujkáljunk, hanem arra hív, hogyha mi fel vagyunk vértezve, megismerhetjük az ő szavát, akkor vegyünk részt a harcban. Persze úgy, ahogy ő nekünk ezt javasolja, nem önfejűen, nem bolondul, hanem úgy, ahogy Isten javasolja, vegyünk részt a harcban. Tehát mi keresünk meg az embereket, embertársainkat. És ugye manapság most már ez elég könnyen megy, még egy darabig, amíg van internet, van közösségi média. És mondjuk el nekik, hogy figyeljetek meg, ez Istennek az álláspontja ebben a kérdésben. És hát, ha még más is elgondolkodna azon, hogy vajon a következő 4 évre én azt akarom-e, hogy egy gyarló ember, egy köztudottan bűnös ember döntsön az én életem fölött, a családom élete fölött, vagy pedig azt akarom, hogy a tökéletes, dicsőséges, mindenható Isten döntsön az én életem fölött. Erről kellett volna beszéljen a magyar. A magyar bizonságtevő, a magyar keresztjén, arról kellett volna beszéljen, hogy mi jelent az, hogy választás. Mit jelent az, hogy te valakinek alárendelted magadat, elkötelezted magadat 4 évre, mert most rengeteg több millió magyar el fogja kötelezni magát a földi hatalomnak. Olyan lesz, amilyen lesz. Orbántól is többet remélt a magyar, mint amit kapott, de azt kapta, amit kapott. Tehát utána már nincsen visszaút. Az ember már később nem gondolhatja meg magát. Nem tud visszalépni, mert ő már szavazott. És ezt nem csak Orbán Viktor vette tudomásul, vagy Magyar Péter, hanem a jóságos, magasságos Isten is tudomásul vette, hogy Bodó Attila, mit tudom én, 2000-ben, vagy mit tudom én, akárhányban, ő szavazott a földi hatalomra. Ezt Isten is tudomásul vette. És ezért nekem ő azt adta, hogy Attila, te mostantól, te legyél hűséges a földi hatalomhoz, mert te rászavaztál. Még Isten is kényszerít engemet, és a magyarokat is úgymond Isten kényszeríteni fogja. Úgy is mondhatnám, hogy Isten a törvény oldalán áll, mert ő tudomásul vette, hogy Bodó Attila, vagy bárki, aki ezt a felvételt, elment szavazni, és a földi hatalmasság mellett döntött. És noha fel volt kínálva számára már jóval korábban, hogy döntsön az égi hatalmasság mellett, ő nem döntött az égi hatalmasság mellett. Tehát, ahogy mondta Isten Sámuel profétának, azt mondja, hogy adj nekik királyt, amit kérnek, cselekedd azt. Mindazonáltal add tudtukra, hozd tudomásukra, hogy a királynak, a miniszterelnöknek milyen jogai vannak. Istentől kapott jogai vannak a királynak és a miniszterelnöknek. Ez azt jelenti, hogy ha te szembe mész a királyoddal, akire szavaztál 2026-ban, akkor te Istennel mész szembe, mert Isten neki megengedte azt a hatalmat, annál is inkább, hogy a magyar népnek nem a mennyei hatalom kellett, hanem a földi hatalom. Most akkor legyen hűséges a magyar a földi hatalomnak. Bármilyen kérdésben, a kötelező gyermekkori oltások tekintetében, vagy a felnőttkori oltások, vagy a pandémiás oltások minden dologban neki kötelessége engedelmeskedni a választottjának, akit ő választott. Hát idézőjelesen mondom, ugye Pál apostol úgy nevezi Jézust, hogy vőlegény. Ő a vőlegény. Az egyház pedig a mennyasszony, aki elmegy szavazni és választani fog. Az mehet gyülekezetbe, meg templomba, akárhova mehet, de neki a vőlegény nem a Krisztus. Én bizonságot teszek, hogy aki elmegy szavazni, aki azt mondja, hogy keresztény, Krisztust követő, és elmegy szavazni, annak a vőlegénye nem a Krisztus, hanem lehet, hogy Magyar Péter. Egy egyszerű közönséges ember, hatalomvágyó ember, parázna ember, egy gyarló ember, aki minden eszközt megragad ahhoz, hogy az ember föltudalkodjon, hogy olyan pozícióba kerüljön, hogy ő mondja meg neked, hogy mit kell csinálni, és nem pedig fordítva. Ő lesz a vőlegényed. Mindenki vizsgálja meg a szavaimat, nem várom, hogy mindenki elhiggye, vizsgáljatok meg, imádkozzatok. Én hiszem, hogyha valaki hűséges, és valóságosan megismerte Krisztust, az ő szabadítását, a bűnök bocsánatát, és megkapta az újjászülés ajándékát, az ember fog kapni Istentől kijelentéseket. Arra vonatkozóan, hogy kell-e menjen szavazni, vagy nem kell. Magyarországon fel sem merül a kérdés, hogy kell-e menni szavazni, vagy nem kell. Tehát a Németh Sándor meg a kollégái arról beszélhetnek akkor, hova küldjük az embereket. Korábban küldtük oltani, de nem halt meg mindenki. A maradékot hova küldjük? Orbán Viktorhoz küldjük, vagy mit tudom én, Lajcsi bácsihoz küldjük, vagy pedig Magyar Péterhez küldjük. Fel sem merül a magyar keresztény fejében, fel sem merül az a kérdés, hogy talán nem is kéne szavazzak. Talán elég volt abból, hogy embereket emeljek magam fölé, hogy embereket hatalmazzak fel, hogy helyettem gondolkodjanak és döntsenek. Nagyon fontos kérdésekben. Talán ebből elég volt. Talán jó volna visszaadni a kontrollt, az irányítást, elvenni Orbán Viktortól, meg Magyar Pétertől, meg a társaitól, és visszaadni az irányítást, a kontrollt a mindenható Isten kezébe, a Krisztus kezébe, az Úr Jézus kezébe, akiről azt mondja Isten, hogy ő hatalmat kapott az égen, a földön, és a föld alatt egyaránt, mindenek fölött, és az ő nevére minden térd meghajol, a földieké, az égieké, és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten dicsőségére. Azt mondom, hogy aki rászavazott, az nem kell szavazzon. Aki valóságosan rászavazott, ami azt jelenti, hogy ragaszkodik hozzá, hallja az ő szavát, és kívánja cselekedni az ő szavát, és bizonságot tesz az ő dicsőségéről, az már szavazott, és az elégséges az a szavazás. Egy újabb kérdés. Ez a kedves barátom, és ezt nem elszteréssel mondom, nem elmarasztalással mondom, az ő kudarca az én kudarcom is, mert egy test vagyunk. Hogyha ő elbukott, elesett, én is elestem, mert egy test vagyunk. Ez van. Ez a bizonságtevők látsága, langyossága, hűtlensége. Ez történt. Azt mondja, hogy a választások, ha jól tudom, április 12-én lesznek. És ma március 11. Egy hónappal azelőtt ez az ember elígérkezett valakinek, egy földi hatalmasságnak. Nem egy tiszta, tehát ezt nem gonoszsággal mondom. De tudjuk jó, hogy a politika az miről szól. Politika, vallás miről szól, tudjuk, hogy ezt mindannyian jól. Egy tisztátalan hatalomnak, rendszernek elígérkezett egy hónappal azelőtt, hogy ő majd április 12-én ott lesz. Azt mondja Jézus, hogy ne esküdjetek. Az, hogy ne esküdjetek, vagy igen, azt is jelenti, hogy ne ígérjetek. Az ígéret is egyfajta esküvő. Megesküszöm, hogy ott leszek holnap ott leszek, és azt fogom csinálni, amit neked megígértem. Az ígéret egyfajta esküvő. Azt mondja Jézus, hogy ne esküdjetek se az égre, se a földiekre, se semmire ne esküdjetek. Azonban, ha valakinek valamit ígértél, azt már tartsd meg. Tartsd meg, akkor már szembesülj. Ha vőlegényként hűséget ígértél egy mennyasszonynak, tartsd meg, legyél hűséges. Amit mondtad esküben, tartsd meg. Tartsd meg. Mennyasszonyként úgy szintén, tartsd meg. Téged a törvény, a házasság törvénye kötni fog. És tartsd meg, mert abban még lesz szembesülés számodra. De azt mondja Isten, hogy ha egy mód van rá, bocsánat, nem akarom elmásítani az ő szabát, azt mondja, hogy semmiképp ne ígérjetek, ne esküdjetek. Így írja, ne esküdjetek, se az égiekre, se a földiekre. Hogyha én most, március 11-én megesküszöm, mert az ígéret egyfajta esküd, csak ugye az esküd egy keményebb, erőteljesebb kifejezés az ígéretre. Hogy április 12-én ott leszek én, és majd meg fogom számolni a szavazatokat, 30 ezüstért cserében, akkor nekem ez kötelességem megcselekedni. És a kérdés az, hogyha azt mondja Jézus, hogy Isten gyermeke olyan, mint a szél, aki Szentlélek által van vezetve, a szél fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről jön és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélek által született. Hogy tudnám én megélni azt, hogy engemet Istennek az akarata, az ő lelkem mozgat, hogyha én elterveztem ma, hogy holnap mit fogok csinálni, vagy elterveztem ma, hogy keleken egy hónap múlva mit fogok csinálni, hogyan tudnám betölteni azt, amiről azt mondja Jézus, hogy a szélfú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Hogyan tudnék engedelmes lenni Istennek mindenben, hogyha én ígérek mindenkinek valamit? Már az is ugye sokak számára teher, mert sokan érzik ezt. És Isten akkor szabadít meg mindenkit, amikor ő akar megszabadítani. De ugye vannak ebben az életben kötelességek, ugye? Vannak házassági, házastárs kötelességek, meg munkahelyi, és így tovább, és így tovább. Amelyek valamelyest határt szabnak a mi szabadságunknak. Test szerint mindenképp. Tehát arra kéne vágyakozzak, hogy megszabaduljak minden megkötözöttségtől, hogy tudjam azt cselekedni, amit Isten mond. Nem, hogy én újabb kötelékeket vegyek magamra. Érthető? Erre kéne én vágyakozzak. És azt mondtam ennek a kedves barátomnak, atyám fiának, hogyha ez nem egy földi, mondjam azt, legyen az tekintély, vagy ismerős, vagy barát lett volna, hanem egy hozzád közelebb álló személy, akár egy testvéred, egy barátod, vagy édesanyád, vagy pedig édesapád, vagy pedig a gyermeket, vagy ha én, mint barátod, vagy Istenben, ugye Krisztusban úgymond lelki testvéred, ha én kérném tőled azt, hogy jövő héten, pénteken gyere el hozzám ebben az órában, még nekem is nemet kéne mondjál, vagy pedig azt mond, amit Jakab apostol mond, hogy te Attila, ide figyelj, egyelőre nem úgy néz ki, hogy volna valamilyen tervem. Ha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor ott leszek. De hozzáteszem azt, hogy Isten is úgy akarja. Ha Isten nem akarja azt, akkor nem leszek ott. Akkor sem, hogyha a legeslegkedvesebb ember vagy számomra. Nem, hogy egy világi hatalommal szemben hozok én egy döntést, hogy én majd ott leszek. És olyan dolgot fogok csinálni, amit nem szeretek csinálni. Mert megvallotta, hogy nem szereti ezt csinálni. És mégis igent mondott. Hogy miért, azt már ő is tudja. Azért, mert meg kellett értse, hogy a Krisztust követő, a keresztény nem lehet közömbös. Nem lehet közömbös. Mert ha engemet körülvesz egy bizonyos dolog, tényleg a választások, vagy a népszámlálás, vagy bármi, mit tudom én, covidoltások, vagy vakcinázás, vagy bármilyen újabb őrültség, akkor nekem arra fontos reagálnom teremtőm szavával. Fontos megvédenem a lelkemet teremtőm szavával. És kijelenteni, hogy mi az én teremtőm, az én megváltómnak a beszéde erről a dologról. Én erről a témáról már sokszor beszéltem, és most is beszélhetnék holnap ilyenkorig, hogyha bírnám szusszal. A protestáns Bibliában az 1908-as Károly Gáspár revidálásban az a fogalom, hogy sátán akkor jelenik meg, amikor Dávid megszámlálja az ő embereit, mert ő is addig Istennek az erejében hitt, az ő szavában hitt, de hirtelen úgy döntött, hogy hát ő is az itt megszámolja, hogy neki hány szavazó polgára van, hány választó polgára van, és onnantól kezdve ő már idézőjelben az emberi erőben bízott, az emberi értelemben bízott. Választások, népszámlálás emberek. Akkor jön be ez a fogalom érdekes módon pont a protestáns Bibliában, a Károly Gáspár Bibliában, úgy, mint így leírva is sátán, akkor jön be, amikor azt írja, hogy megkísérté sátán Dávidot, és ő megszámlálta az embereit. Korábban ő nem a számokban bízott, hanem Istenben. De látta, hogy már nyert is, nő az ő dicsőség, és akkor elkezdte számolni, hogy akkor most hány emberünk van? Hány emberre számíthatunk? Most mit csinált Orbán Viktor? Hát egy néhány évvel ezelőtt megszámolta, hogy kikre számíthat. Kik számláltatják be magukat a földi hatalom seregébe. És most meg azt mondja, hogy gyertek szavazni, hát ti be vagytok számolva ebbe a rendszerbe, most szavazni kell. És jogosan kéri emberek. A földi hatalmasság jogosan kéri, hogy menjél szavazni. Elmondtam-e mindent erről a témáról? Kell erről még beszélni? A legfontosabb érv nyilván az, hogy itten egy hatalomról van szó, jelképesen Orbán Viktor most Magyarország királya, ugye? Tehát ő az uralkodója, a legnagyobb ember Magyarországon, a földi hierarchiában, és Jézus Krisztus pedig, aki él, mert feltámadt, ő a legnagyobb hatalmasság, az univerzumban, a teremtésben. és akik rászavaztak, és bíznak az ő szavában, az ő bölcsességében, az ő irgalmában, tegyék fel azt a kérdést, hogy a kontrollt, az irányítást ki akarják-e venni az ő kezéből, hogy azt átadják egy gyarló ember kezébe, egy halandó, földi halandó, gyarló ember, bűnös ember kezébe. Ez a kérdés. Ez egy kérdés, szerintem kéne segítsen mindenkinek abban, hogy eldöntse, hogy kell-e menjen szavazni. Tehát hangsúlyozom, hogy én közvetlenül senkit nem fogok lebeszélni arról, hogy menjen szavazni. Tehát mindenki cselekedjen a hite mértéke szerint. Én csak elmondtam az érveket, amiket az Úristen a szívemre helyezett. Hogy a keresztény ember, a Krisztust követő, annak már van miniszterelnöke, úgymond. Miniszter ugye azt jelenti, hogy szolgáló. Tehát miniszter, aki szolgál. És a legnagyobb szolgáló itt a Földön Istennek a fia volt, aki megalázta magát, és mindenkinek szolgájává tette magát. Ő volt a valaha létezett legnagyobb miniszterelnök, a legszeretteljesebb, legbölcsebb miniszterelnök. És én szavaztam rá. A kérdés az, hogy te szavaztál-e rá. És ha rászavaztál, akkor neked belefér a te szívedbe, hogy oda beteszel egy másik miniszterelnököt is, a király mellé egy másik miniszterelnököt. És ha igen, akkor gondolod-e, hogy neked lesz békességet a következő 4 évben, úgyhogy hogy szavaztál 2 miniszterelnökre is, az égire és a földire egyaránt. Ezek a megértések jöttek erről a témáról. Meggyőződésem, hogy aki valóban Krisztust követő, bizonságtevő, ahogy megvan írva a Jelenések könyvében, hogy az Úr Jézus bizonságtevője, az nem, hogy nem megy el szavazni, nem megy szavazni és választani, hanem még a szavazások előtt ő bizonságot tesz arról a lehetőségről, hogy még most is lehet választani. Aki hallja ezt a felvételt, még mindig nem késő, hogy szavazzon arra a miniszterelnökre, arra a szolgáló elnökre, királyra, aki 2000 évvel ezelőtt már megnyerte a választásokat, megoldott minden problémát, legyőzte a legnagyobb problémát, a halált. Nem csak meghalt, hanem fel is támadt, legyőzte a halált. Tiszta volt, szent volt, és az ő szent lelke legyőzte a halált. És azt mondta, aki ráfigyel, szintén le fogja győzni a halált vele együtt. Kedves magyarok, lehet választani. És aki választott, annak nem kell szégyelnie. Aki valóságosan választott már, szavazott rá, arra, aki megnyerte a választásokat, és örökké trónon maradt, annak az embernek joga van kampányolni, joga van hirdetni az ő miniszterelnökének a dicsőségét, az Úr Jézus dicsőségét, és joga van elmondani, hogy kedves magyarok, április 12-én, de már április 12-e előtt is, még ebben az órában is lehet hozni döntést, és lehet szavazni. Nem kell hozzá papír, sem ceruza, nem kell sem gyülekezet, sem vallás, nem kell semmi, hanem egy alázatos szív kell, és 2 hajlékony tért kell, amely meg tud hajolni a mindenható Isten és az Úr Jézus neve előtt. És aki szavaz most, aki választ most, az nem tartozik már, úgymond, szavazási kötelezettséggel más hatalmassággal szemben. Úgyhogy fontos szavazni mindenkinek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nincsen középút. Van a széles út, a földi struktúra, a földi emberi elképzelések útja, ami a vesztelembe visz, és van a keskeny út, ami az életre visz. A keskeny úton viszont elől van, ami előjárunk, ami főpapunk, az Urak Ura, a Királyok Királya, az igazi szent miniszterelnök, az Úr Jézus Krisztus. Döntsd el, hogy kire szavazol. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és dicsértessék az igazi miniszterelnök, az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.
Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem, beszélő képek, A léleknek élet, meg békélést hirdet. A teremtővel ne várjál holnapig, ha hiszed, hanem nem biztos, hogy itt leszel még akkor is. Egy dolog van, amiben mindig biztos lehetsz, amikor nem számítasz rá, a földi létednek vége lesz. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, meg békélést hirdet. A teremtővel ne várjál holnapig, Isten kegyelmes napja most van itt, e szavak által is megbékélésre hív. Fogy az idő, hosszabbítani nem tudod, a hajót talán már süllyed. Kár lenne lelkedért, ha a hajóval együtt odavész. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, meg békélést hirdet. A teremtővel csak a testi létben bízni vétek, van kezdete és van vége, de értelme csak akkor van, ha érted is, ez így miért van. Most kérdez hittel, alázatos szívvel, ha nincs, kérj és add az Isten, mert az életet azok öröklik, akik igazán keresik. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, meg békélést hirdet a teremtővel.